Újból sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik később érkeztetek. Isten tiszteletünket kezdjük meg a 28-as számú ének, mindhárom versének eléneklésével.
Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot mivelt. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, melyel áll, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg e földi életen. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom, a menny urát kiben szent egybe ford a három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás vagyunk azért, hogy ennek a világszéles egyháznak a tagjai lehetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy valamikor mindannyiunkat elhívtál, szólsz a mi szívünkhöz, és bíztatsz, hogy a gyermekeid vagyunk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük tagjainkat, köszönjük Ilikét, aki nem tud most köztünk lenni, mert beteg, kérünk, te légy a gyógyítója. És köszönjük Katit is, Urunk, te old meg az ő életének a problémáit. A gyülekezetek közül pedig Zuglóért emeljük föl a hangunkat, kérésünket, Őszfarkas Ernő és Bihari Csaba lelkésztestvérekért és a gyülekezet tagjaikért. Tudjuk, hogy a legkisebb gyülekezetből 75 létszámú gyülekezetté váltak, főleg fiatal családok. Kérünk, áld meg az ő életüket, hogy példakép lehessenek gyermekeiknek és mindenkinek, aki közéjük megy. Urunk, kérünk, hogy szentelkeddel áld meg ezt az Isten tiszteleti órát is, az üzenet közvetítőjét, és minket is, hogy halló füleink lehessenek. Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen.
Énekeljük a adomány szóló énekünket, és közben szedjük össze az adományt.
Bekapni három adásra, Látszaim a dicséretekkel, menjetek be kapui hálózással, Látszaim a dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
Igét a 71. Zsoltárból olvasok. Te benned bízom, Uram, nem szégyenüljek, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments meg, és szabadíts meg engem. Hajts hozzám füleidet, és tarts meg engem. Légy szikravárom, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. Amen.
Amen.
Mindenható teremtő nagy Istenünk, Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus érdemeiért, oly nagy szeretettel vagy irántunk, hogy egész héten gondviseléseddel hordoztál. Köszönjük, hogy éreztük mindenhol a jelenlétedet, és akkor is, amikor nehézségek vannak, te megvilágítod a te igazságodat, megfogod a kezünk, és kiemelsz belőle. Áldott légy, Uram, azért, hogy ellátsz bennünket mindenféle jóval. Egy kis részét hoztuk vissza, szívből, szeretettel. És köszönjük neked, hogy megáldod azokat, akik e felől döntenek, hogy a legjobb helyre kerüljön. És köszönjük neked, hogy megígérted, hogy aggodalomra nincs okunk, mert kenyerünk és vízünk nem fog elfogyni. Éljük ezt, és érezzük minden napon, ezért áldjuk és magasztaljuk a Szent Neved. Amen.
Köszöntjük körünkbe Háló Sándor testvérünket, és hallaskását, hogy őt nyugodtan üljön.
Akarom mondani, hogy egy kicsit olyan hervatag vagyok, hogy leülve fogok majd szolgálni, mert szeretettel köszöntelek én is benneteket. Jézus Krisztusnak a hegyi beszédéből szeretném az alapige gondolatát olvasni, és a Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 13. verstől a 16. versig terjedő szakaszt. Tehát Máté evangélium a 5. fejezetnek 13. versétől. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg, nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Idáig az ige. A hegyen épített város az a mindenkori Isten népének a szimbólumaként kerül megemlítésre Jézus tanításában. Bennünket szimbolizál, akik egy Isten által alapított közösségben, az egyházban egy a világtól elkülönített életet próbálunk élni. Isten népének ebben a városban egy egységet kell képezni, és valamilyen szinten el kell határolódni attól a közegtől, ami a városon kívül van, miközben nem zárkózhatunk be teljesen, hanem egyfajta nyitottsággal kell kifelé is legyen. A keresztény ember és az általunk alkotott közösséget azért hasonlítja a Biblia egy hegyen épített városhoz, mert nekünk mindeneknek a fölé kell emelkedni, és fényt kell kibocsátanunk. Ez egy kicsit talán olyan, mintha egy hegyen építenénk egy várost, és ott egy fényt meggyújtanánk, és mindenki ahhoz igazodna. Tudjátok, amikor olvastam ezt az igét, úgy még fiatal koromban, akkor eszembe jutott a gyerekkoromnak egy képe. Gyerekkoromban Balaton lellén laktam, de nem bent a városban, hanem attól kívül, egy hegynek a tetején, az erdő szélen, és onnan a fél Balatont be lehetett látni tőlünk, egy csodálatos panoráma volt, és a nevelő apám az rossz alvó volt, és ezért éjjel, mikor felébredt, akkor mindig a bizonyságtételt vette elő, meggyújtotta a lámpáját, ugye ott villany nem volt, ilyen petróleum lámpa volt, de a ágya melletti ablak, az, illetve az ágya mellett az éjjeli szekrénynél volt közvetlen az ablak. Ezért a fény az közvetlen az ablaknál volt. És évekkel később egyszer, mikor ott voltam, találkozott a balatoni halászoknak egy csoportjával, és azok elmesélték, mikor ő mondta, hogy a Kishegyen lakik, hogy tudja, a Kishegyen van egy nagyon csodálatos dolog, amire mi nagyon örülünk, hogy van, mert éjjel mindig egy fényforrás gyullad ki nekünk egy bizonyos ponton ott a Kishegyen, és nekünk az egy támpont, egy iránymutatás. És tudjátok, valahogy így kellene Isten népének is, abban a közegben, ahol mi élünk, a világban, egy ilyen fényt kibocsátani, a világ világossága kell legyünk, ahogy Jézus mondja, és azért, hogy irányt tudjunk mutatni az embereknek, egy célt tudjunk mutatni. Ha viszont a fényforrást eltakarjuk, akkor betölti a szerepét? Nem. Tehát nekünk úgy kell élni, sőt, tudatosan úgy kell élni az életünket, hogy mi a világ világossága vagyunk. És nekünk az a feladatunk, hogy világosságok legyünk. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy mi látványossága vagyunk az embereknek, meg az angyaloknak is. Tehát nem csak itt a föld felé, hanem még ugye szombatiskola közben is beszéltünk róla, hogy még az el nem bukott világok lakói is figyelnek bennünket, és nem mindegy, hogy milyen bizonyságot teszünk az életünkkel. Akik bennünket figyelnek, azok jogosan várják el, hogy az Isten városának törvénye szerint éljük az életünket. Mert Isten egy törvényt adott az ő városában, és elvárja, hogy mi, akik ott lakunk, akik ennek a városnak a polgárai vagyunk, mi e szerint a törvény szerint éljünk. És ha egy ilyen életet mutatunk be a környezetünkben, akkor annak egy példaértéke van, és a Jóisten éppen ezt akarja várni tőlünk, mert azt szeretné, hogy az ő háza imádság háza legyen minden népek számára. Ezért is kell egyfajta nyitottsággal lenni kifelé. Na most ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ehhez az szükséges, hogy belőlünk valóban fény sugározzon, és olyan fény, amit az emberek, mikor észrevesznek, akkor felfigyelnek rá. Ugye egy pici kis pislákoló fényre nem nagyon figyelünk oda, mert nincs jelentősége. De amikor egy nagyobb fényforrást látunk, akkor minimum azt megnézzük, hogy mit világít meg. Ugye? És nekünk Jézus Krisztus felé kell az embereknek a tekintetét irányítani. Na most, tudjátok, a hegyen épített város az egy kicsit azt is példázza, hogy hát mi ebben a városban egy olyan elkülönített életet élünk, az Isten törvénye szerint. De nagyon sokszor előfordul, hogy ebben a városban élők úgy kikiruccannak a városon kívüli világba is, mert itt van ugyan a házunk, itt lakunk, de azért ott is van egy vikend házunk. És úgy kikapcsolódni, kikimegyünk. Na most ennek viszont az a veszélye, hogy mikor kimegyünk, akkor az az élet, amivel ott kerülünk kapcsolatba, az hatással van ránk. Átalakítja a gondolkodásunkat, az életünket, a szemléletünket. És ennek nem csak az a veszélye, hogy engem fertőz meg az a világ, ahova úgymond kikapcsolódni mentem el, hanem az a veszélye is, hogy amit ott nyertem, azt hozom be. És amikor behoztam, akkor azzal a gondolkodással, élettel sugárzok itt, a városon belül már. És azt a fajta életpéldát próbálom átvetíteni és megfertőzni másokat is. Na éppen ezért nagyon fontos, hogy ugye azt elfogadjuk, hogy mások másként élnek kint a város falain kívül, de akik itt bent élnek, azoknak a város törvénye szerint kell élni. Ez az, amit az Isten elvár tőlünk. Na most Jézus ebben a felolvasott igében, bocsánat, úgy közben innom kell, mert kiszárad a szám. És azt mondja Jézus, hogy ha kimegyünk közzéjük, akkor ne azért menjünk, hogy kikapcsolódjunk, hanem azért menjünk ki közzéjük, hogy legyünk sók. De mikor tudjuk ezt a küldetést betölteni? Szóval mikor tudunk sókká válni? Ahhoz meg kell őrizzük azt a állapotunkat, vagy nem találok most hirtelen jó szót rá, hogy megmaradjunk sóknak. Mert ha elveszítjük az ízünket, akkor nem vagyunk jók már semmire sem. És Tudjátok, egy keresztényről is csak akkor mondható el, hogy sóvá lett, ha már befolyást tud gyakorolni. Ahogy a sót beleteszem az ételbe, az azonnal megváltozik. Nem lesz többé olyan, mint amilyen volt. Na, akikkel mi kapcsolatba kerülünk, olyan befolyást kell árasszunk az emberekre, hogy ne legyenek többet olyanok, mint voltak. Többféle módon élhetünk a kívül való emberek között, mint sók. Legelőször is az jut eszembe, hogy biztos mindannyian ismeritek azt a kis edénykét, aminek a tetején kis lukak vannak, és amikor megfordítjuk, akkor meghintjük a kenyerünket, vagy akármit, amit akarunk fogyasztani. Ez pár pillanatig tart, ez a megsózás. De ott hagytunk valamit. Legyünk sóká, sózóvá váljunk, hogy amikor az emberekkel kapcsolatba kerülünk, akkor hagyjunk ott magunkból valamit. Szóródjon ki most jelképesen belőlünk valami az emberek tudatába, az életébe, a viselkedésébe. Egy példával hadd szemléltessem, hogy egy időben én a Zserbóban dolgoztam, mint karbantartó asztalos fiatal koromban, és ott volt egy villanyszerelő munkatárs is, akikkel úgy együtt dolgoztunk, és nagyon csúnyán beszélt. És én próbáltam leszoktatni róla. Mindig rászóltam, amikor elhagyta egy ilyen szó a száját. És ez addig ment, hogy már eljutott oda, hogy már mondani akarta, de amikor rám nézett, akkor megállt és abba hagyta. És később elmondta, hogy valakivel beszélgetett, és én nem voltam ott, de amikor mondani akarta, akkor eszébe jutottam. És az, hogy eszébe jutottam, elég volt arra, hogy nem mondta ki. Vagyis ott maradt belőlem valami. Nyom. Na ez az, ami át kell, hogy alakítsa az embereket. Hagyjunk ott magunkból valamit az emberek között. Aztán tegyük azt, hogy mi sók vagyunk, gyakoroljuk ezt úgy, hogy változtassuk meg a környezetünknek a ízeit. Ugye a bűntől mentes életünk példája az hatást tud gyakorolni. Esetleg kiváltja az emberekből azt a vágyakozást, hogy ez szép, ez jó, ezt én is szeretném így tenni. Jézus azt mondja, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják, akkor ez arra késztesse őket, hogy én is úgy szeretnék élni. Na most a sózó állapotunkat is egy ilyen módon kellene gyakorolni, hogy legyünk sók. Hogy az élet példánknak olyan serkentő, átalakító befolyása legyen, ami megváltoztatja az embereket, és úgymond jó cselekedetekre készteti őket. És bizonyára tudjátok, hogy a só, amit a szervezetünkbe fogadunk, az a szervezetünkbe magához vonja és leköti a vizet. Ez így működik a szervezetünkben. Na most, ha mi sók vagyunk a világ számára, akkor ez azt jelenti, hogy a világban lévő embereket kell magamhoz vonzanom és lekötni őket. Megfogni őket. Ott maradjanak, ahol én vagyok. Vagyis én meg Jézusnál vagyok, és akkor ez azt jelenti, hogy én Jézushoz vezettem őket. És aki sót fogyaszt, már pedig nekünk az a célunk, ugye, hogy mint sók, hagyjunk ott magunkból valamit az emberek között, és aki sót fogyaszt, az mit fogyaszt még utána? Mit?
Vizet.
Bizony. Mit?
Az élő vízforrás.
És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élő víz. És aki szomjúhozik, az jöjjön én hozzám, és vegye az életnek vizét ingyen. Vagyis, ha jól gyakoroljuk ezt a küldetésünket, hogy mi sók vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy az emberek szomjúhozni fognak. És ezek az emberek akkor Jézus után vágyakoznak, és hozzá fognak menekülni. És ez a mi nagy küldetésünk. Viszont van egy érdekes dolog, hogy a só az csak az őt körülvevő környezettel kölcsönös egymásra hatás közben tudja elérni azt az eredményt, amit várnak tőle. A sóra is hatást kell gyakoroljon a környezet, meg a só is hatást fog gyakorolni akkor, csak ő nagyobb hatást gyakorol. Mit értek ez alatt? Ha a sót az ételbe, mondjuk egy zárt dobozba tesszük be, fog hatást gyakorolni? Semmit. De ha beleszórom az ételbe, mondjuk a levesbe, akkor mi történik először? Még mielőtt feloldódna. Magába fogadja azt a nedvességet, azt a vizet, ahová bele lett téve. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk is kell valamilyen szinten elfogadni abból a környezetből valamit, ahhoz, hogy utána mi is hatást tudjunk gyakorolni. Amikor Pál apostol foglalkozott ezzel a gondolattal, akkor ő azt mondta, hogy én mindeneknek mindenné lettem. Vagyis elfogadott valamit, ez nem azt jelenti természetesen, hogy hát ő is akkor a bűnösnek bűnössé lett, hanem, hogy is fogalmazzam, tudjátok, nem úgy lehet a világra befolyást gyakorolni, hogy én elmondom nekik, hogy ti rossz életet éltek, és ebből meg kell térni. Ez a legrosszabb módszer, amit lehet alkalmazni. Egy példával hadd érzékeltessem. Mikor fiatal lelkész voltam még, Jugoszláviában voltam egy nemzetközi lelkész értekezleten, és ott egy Brazíliából való testvér végezte az egyik szolgálatot, többen is voltak, de ő volt az egyik, és ő elmondott egy példát az életéből. Hogy ő fiatal korában egy tanyavilágon dolgozott, nagyon szegény emberek között, járt a családokhoz, látogatta őket, és egy családnál, amikor volt, ott volt egy kislány, egy 4-5 éves kislány is. És amikor a szülőkkel együtt leültek az asztalhoz, hogy őket tanítsa, akkor oda jött hozzá a kislány, és elkezdte mutogatni az ő babáját, hogy milyen szép babája van neki. De ez a baba, ez csak egy kukorica csutka volt, ami rongyokkal volt körbetekerve, és hát egy kicsit úgy olyan baba forma kialakítva rajta. De neki nagyon kedves volt ez a baba. És ez a testvérünk azt mondta, hogy ő úgy gondolta, hogy nem az a megoldás, hogy azt mondja neki, hogy te, hát ez csak egy csutka, ez nem igazi baba. Hanem ő is elkezdte dicsérni, megkérdezni, hogy hogy hívják, hogy mikor szoktad lefektetni, beszoktad-e takarni, így elkezdett vele is beszélgetni, és összebarátkozott a kislánnyal. De akkor eldöntötte magába, hogy amikor legközelebb jön, és ezt meg is valósította, akkor hozott neki egy igazi alvós babát. És amikor elment legközelebb, akkor a kislány mosolyogva ment, szaladt oda hozzá, mint jó baráthoz, és megint a kezébe volt a csutka baba. És akkor mondja a testvér neki, hogy tudod, hoztam neked egy ajándékot. És a táskájából elővette a csutka babát. Akarom mondani, az alvós babát. És azt mondta, hogy ez a tied, ezt neked hoztam. És a kislány először nézi a testvér kezébe az alvós babát, meg az ő saját csutkáját, úgy egy párszor hol ide néz, hol oda néz, aztán letette a székre a csutkát, elvette a testvértől az alvó babát, és többet a kezébe sem vette a csutka babát. Na, így kell nekünk a Krisztus evangéliumát képviselni. Nem az a lényeg, hogy elvegyük először a másiktól azt, amilyen van, hanem előbb adjunk neki valamit, amilyen még nincs. Na most ilyen módon kell ezt gyakorolni, hogy egyfajta természetességgel megélni, ahogy Pál is mondja, hogy én mindeneknek mindenné lettem, vagyis valamilyen szinten kész volt azonosulni azzal a közeggel. Egy gyakorlati példát hadd mondjak el, hogy többen ugye pantaló nadrágban vagyunk itt most. Tudjátok, hogy az előző századnak az elején ez a ficsúroknak az öltözete volt. A pantaló nadrág, meg a nyakkendő is. Ez egy olyan divat volt, amit az akkori hívő emberek úgy mellőztek és kiközösítettek. De az embereknek a életét áttörte ez a gyakorlat, ma már természetes öltözködésnek a szintjévé vált, és ez, az ilyen és ehhez hasonló dolgokat mi átvesszük a világból, és így alkalmazkodunk hozzá. És ha mi még mindig a múlt század elejének az öltözetével jelennénk meg, akkor olyan furcsán néznének az emberek ránk, és nem tudnának befogadni. De közülük valóknak éreznek, és így tudunk hatást gyakorolni rá. Na ez az a bizonyos folyamat, amit a sózás szemléltet, hogy amikor a sót beleteszem a vízbe, annak át kell venni a közegből valamit ahhoz, hogy utána ő is befolyást tudjon gyakorolni. Viszont nem mindegy, hogy mi hogyan gyakoroljuk a sózásunkat. Pál apostol a beszéddel kapcsolatban mondja ki azt, hogy a ti beszédetek mindig kellemetes legyen, mint egy sóval fűszerezett. De előtte azt mondja, hogy kellemetes. Ugye mindannyian ismerjük az életből, hogy milyen az, amikor túl sózunk egy ételt, vagy amikor kevés sót teszünk bele. Egyik se kellemes. Na, ilyen lehet a mi missziós küldetésünk is, hogy mi is vagy nem adjuk oda magunkat annyira, mennyire kellene, vagy túlságosan is odaadjuk. Egy alkalommal a 18. kerületbe végeztem szolgálatot éppen, és egy családot mentünk meglátogatni, és a gyülekezetből egy testvért vittem magammal. És ezt a testvért alig bírtam visszaszorítani, megállítani, hogy ne mondjon el mindent most egyszerre. És amikor elmentünk, akkor kint az utcán nekem is esett, hogy miért állítottam én őt meg, hogy legalább egyszer meghallották volna az evangéliumot. És akkor mondtam neki, hogy és arra nem gondolsz, hogy nem ez a feladatunk, hanem az, ami a végén történt, hogy ők hívtak meg újra magukhoz bennünket. Nem mi kértük, hogy hát hadd jöhessünk el még egyszer, hanem ők kértek bennünket. És mondom, az evangéliumot azt olyan szinten kell képviselni, hogy az emberek tudják befogadni. Mert Jézus is azt mondta a tanítványainak, hogy még sok mondani valom volna, csak éppen most még el nem hordozhatjátok. Majd az igazság lelke elvezérel lépésenként. No, ez a mi küldetésünk, hogy ne legyünk túl sósak, ne legyünk túl tömények. Ugye a Jehova tanúival szoktam időközönként ilyen beszélgetéseket folytatni, mert én mindig behívom őket, hogy nem szeretek a kapuba beszélgetni, jöjjenek be. A Isten evangélium az nemesebb dolog, mint hogy a kapuba beszéljük meg, és aztán elfogadják a meghívásomat, bejönnek, és akkor 3-4 alkalommal is vissza-vissza jönnek, és egyik alkalommal panaszkodott az egyikük, hogy a nem tudom, hanyadik szomszédom milyen durván, mereven utasította el. És akkor elmondtam neki is ezt a példát, hogy kevésbé legyetek túlsósak. Szóval ne érezzék azt az emberek, hogy meg akarjátok tömni, ha akarja, ha nem, akkor is. Hanem tartsátok tiszteletbe mindenkinek a szabad akarati döntését. És na ez az, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy egy Istentől kért bölcsességgel érezzük meg mindig, hogy mennyit mondhatunk, mennyit adhatunk abból, amit ránk bízott az Isten. Mert nem nekem kell egy személyben mindent elvégezni. Olyan szép Pálnak az a megfogalmazása, amit a korintusiaknak mondott, hogy én plántáltam, Apollós öntözött, a növekedés meg az Úr adja. Nem egy embernek kell mindent elvégezni, ráadásul egyszerre. No, Jézus azt is mondja, hogy legyetek a világ világossága. De mit is nevezünk világosságnak? Akár a mindennapi életünkben, akár a Bibliában. Ugye a fizikai értelemben a látásnak a képességét nevezzük világosságnak. Az, hogy képes vagyok a körülöttem lévő világot érzékelni. Világosság vesz így körül. Ez a fény, amit az Isten a látáshoz ad, ez az a világosság. Aztán szellemi értelemben meg az a világosság, amikor az összefüggéseket megértem. Ezért szoktuk is mondani, hogy teljesen világos, amit mondasz. Értem. Ez a szellemi értelemben vett világosság. A lelki értelemben vett világosság pedig maga az Isten, hiszen a legtöbb helyen, ahol a Biblia Istenről beszél, és vele összekapcsol valamit, ott legtöbb helyen a világossághoz hasonlítja. Szimbolikus értelemben pedig az életnek a kifejeződése a világosság. Szoktuk mondani is, hogy napvilágot látott, vagy világosságra jött. Ugye ezek a kifejezések. Vagyis megszületni annyit jelent, hogy meglátni a napvilágot. Na most a Teremtő Isten első cselekedete is az volt, hogy világosságot teremtett. És hogyha ezen úgy egy kicsit elgondolkodunk, hogy miért nem mással kezdte a teremtést? Miért azt mondta, hogy legyen világosság? Mert történetesen megfordíthatta volna ők a napoknak a sorrendjét, mert nem volt szükség arra a világosságra. Isten a világosságtól függetlenül is tudott volna életet teremteni, mert gondoljátok csak el, hogy a napot meg a holdat később teremtette. Miért? Köszönöm, ez a lényege. Mert a legelső helyen önmagát akart adni. Az ő személyes jelenlétének a kifejeződését, amin keresztül érzékeljük az Isten jelenlétét. Mert ahol Isten ott van, ott világosság van. Isten maga a világosság, és az Istenen kívüli világ, ahol ő nincs ott, az pedig a sötétség. Ezért, amikor a Bibliában ilyet olvasunk, hogy vessétek ki a külső sötétségre, akkor az nem ténylegesen egy fizikai sötétség, hanem csak egy jelképesen vett sötétség, vagyis az Istentől elszakadt, elkülönült állapotnak a kifejeződése. Ahol az Isten ott van, ott a világosság, ahol nincs ott, az meg a sötétség. Jézus azt mondja, hogy bennünket elhívott a sötétségből az ő csodálatos világosságára. A tőle eltávolodott életből az ő közelségében. És azt mondja Jézus, hogy aki engem követ, az többé nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. A világosságnak teljesen más a természete, mint a sötétségnek. Amikor világosságban vagyunk, és oda megyünk, és ott akarunk maradni, akkor azzal azt fejezzük ki, hogy most nincs rejtegetni valóm. De amikor tudatosan választjuk a sötétséget, akkor mindig valamit takargatni akarunk, valamit leplezni akarunk. És Jézus, amikor erről beszél, akkor azért mondja azt, hogy az emberek inkább szeretik a sötétséget, hogy az ő cselekedeteik kéne tudjódjanak. Érdekes megfigyelni ezt a jelenséget, hogy az emberek miként is viszonyulnak a világossághoz. Ugye, amíg előnyük származik belőle, addig szeretik a világosságot, de ha nem, akkor már nem szeretik. Ezért mondja Jézus ezt a árnyalt kifejezést, hogy inkább. Nem azt mondja, hogy egyáltalán, vagy teljesen, csak inkább. Ezt is szeretik, meg azt is. És a világosságnak egy különleges hatása van. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy szeretnek-e emberek égő villanyfény mellett aludni? Nem. Mert az zavarja az alvást. Még akkor is, ha elbír aludni, akkor is zavartabb lesz az alvás, mint ha sötétbe aludna. És amikor fölkapcsolják a villanyt a sötétből, akkor az embernek szinte fáj a fény. Ezért, hogy is fogalmazzam, a Jóisten alkalmazkodik hozzám, és azt mondja, hogy az igazok ösvénye éppen ezért olyan, mint a hajnal világossága. Először csak úgy dereng egy kicsit, aztán mindig erősebb lesz, egész a teljes délig. Amikor Jézus azt mondja, hogy sok mondani valom volna, de most még el nem hordozhatjátok, na akkor is erre gondolt, hogy azt a világosságot, amit ő képviselne, amit el kellene mondjon, át kellene adjon, azt még a tanítványai nem bírnák elviselni. Attól még hunyorognának, még vakítaná a szemüket és a látásukat. Ezért az Isten a bűn világában élő emberhez alkalmazkodva engedi a világosságot kibontakozni és teljes fényé válni. Jézus az alapigében azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. De mire is vonatkozik ez? Na, ez arra vonatkozik, hogy ahogy Ézsaiás fogalmaz az egyik gondolatában, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de Jézus azt a küldetést adta, hogy mi viszont menjünk ki a városon kívül is, legyünk a világ világossága, nem csak úgy, hogy a városból világítsunk ki, hanem menjünk közzéjük. És a jelenlétünkkel, mert még mielőtt befejezném a mondatot, hadd mondjak mást, hogy amikor én egy lámpát viszek magammal a sötétbe, mit jelent az a lámpa nekem? Megvilágítja azt a környezetet, ahol vagyok. Látóvá tesz engem ott, ahol éppen vagyok. Olyan dolgokat láthatok meg, vehetek észre, amit a lámpa nélkül nem látnék. Na most, amikor azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, akkor ez azt jelenti, hogy ti vagytok ez a lámpa. És ezért menjetek az emberek közé, és azt a környezetet, ahol ti vagytok, az ő számukra világítsátok meg. Nem feltétlenül beszéddel, hanem az élettel, a viselkedéssel, a magatartással. Sugározzon ki az életetekből ez. És minél nagyobb a sötétség, a legkisebb fényű lámpa is annál hatékonyabban tud világítani. A Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol azt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon. Ugye a csillagok is annál jobban ragyognak, minél sötétebb a égbolt. No, ezért küld el bennünket, viszont soha nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez a fény, ez nem a saját fényünk. Ez csak egy visszatükröződés. Amikor a holdra nézünk, akkor általában nem jut eszünkbe, hogy az nem a holdnak a fénye. Ő csak visszatükrözi a napnak a fényét felénk. Na, ezt a küldetést kell nekünk betölteni, hogy mi is világítsunk. Nyilván, hogy a mi világításunk kisebb, mint az Istené. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, de utána az ő küldetésében meg azt mondja, hogy ti is legyetek most azok. De aki engem követ, az azért nem lesz sötétségben, mert övé lesz az élet világossága. Vagyis a Jézusi fény az a mi részünké válik. Ezt tudjuk tovább tükrözni és sugározni. Az apostol viszont a Szentírás más írójával együtt arról is beszél, hogy amikor világosságban járunk, amiről Jézus is beszél, akkor ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy én már egy fedhetetlen, tökéletes életet élek. Ezért nem szabad, hogy is mondjam, biztosnak kell lennem abban, hogy annak ellenére, hogy én még bukdácsolok, hibákat követek el, ettől én még Jézussal közösségben vagyok, ettől én még világosságban járok. János apostol a leveleiben, az első levélben mondja, hogy amikor világosságban vagyunk, akkor közösségünk van egymással, meg ő vele, de mégis szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus vére megmosson bennünket, és megtisztítson bennünket. Mert az igazak ösvénye az csak olyan, mint a hajnal világossága. A mi életünk is olyan, hogy csak most még egy kevés fényt tudunk bocsátani, mert még sok maradt ott a sötétből bennünk. És még a világosság az még csak dereng bennünk. De ha Jézus mellett maradunk, továbbra is újra, akkor ez a világosság mindig tisztul. Mindig kevesebb homály lesz benne, és mindig erőteljesebb fényt tudunk kibocsátani a világ felé. És tudjátok, a Biblia beszél arról, hogy az a nép, amely sötétségben van, egyszer csak lát nagy világosságot. Fény ragyog fel felettük. Tudom, hogy ez egy Jézus Krisztusra mutató profécia. De nem csak. És pedig, hogy miért mondom azt, hogy nem csak. Mert Ézsajásnál van egy másik profécia is, ami egy kicsit felülírja ezt a korábbit, ugyanis azt mondja Ézsajás könyvének a 60. fejezetében, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. És hogyha ez megtörténik, ha végre Isten népe felébred, felkel, és valóban Jézussal járja az élete útját, akkor az a világosság, aki eljött számára Jézus személyében, az rajtunk feltámad. És akkor erőteljes fényt fogunk kibocsátani. És figyeljétek meg, hogy Ézsajás, amikor erről beszél, akkor azt mondja, hogy amikor ez beteljesedik, hogy az Úr dicsősége, fénye rajtatok megnyugodott, akkor emeljétek csak fel a fejeteket, és nézzetek szét. És mi történik? Azt látjátok, hogy mindenhonnan hozzátok özönlenek az emberek. Nem azért, mert olyan szépen tudtok prédikálni, nem azért, mert okos érvelésekkel meggyőzitek az embereket, hanem a rajtatok feltámadt fényre figyeltek föl az emberek. És ez a rajtunk feltámadó fény nem más, mint hogy a krisztusi természet egyre jobban láthatóvá válik.
Dicsősége.
Igen, az a dicsősége. Mert ha az ő dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, akkor mi magunk is átváltozunk dicsőségről dicsőségre. És egyre jobban a krisztusi természet fog látszódni rajtunk. És azt mondja a Szentírás, hogy na ezt veszik észre az emberek. Erre figyelnek föl. És ezért jönnek. Miért mentek Jézushoz? Hívogatta őket? Szórólapokkal küldte ki a tanítványokat, hogy hívta ők? Ugye nem ez történt. Sőt, el akarta bocsátani a tömeget. El is küldte, de mikor átkelt a túlsó oldalra, ott egy másik tömeg várta. Nem hívta őket senki. Maguktól jöttek. És Ézsaiás is ezt mondja, hogy el fog jönni az idő, amikor az emberek, akik sötétségben vannak, egyszer csak azt veszik észre, hogy világosságot látnak. Fény ragyog fel felettük. Mégpedig azért, mert a Jelenések 18. fejezete azt mondja, hogy az Úr dicsősége akkor betölti az egész földet. Vagyis ez megvalósul. Ézsaiás még a jövőbe mutatóan látta, hogy ez valaminek a függvénye, Isten népének fel kell ébredni ahhoz, hogy ez megtörténjen. János apostol meg már úgy látta, mint ami beteljesedett. Amivel Isten arról biztosít, hogy el fog jönni az idő, amikor ez beteljesedik. Csak az a kérdés, hogy te meg én részese leszek ennek. A hegyen épített város azért épült, Isten egyháza azért jött létre, hogy mint egy hegyen épült város fényt bocsásson ki. És ne zárkózzon be. Menjen ki, és amikor kimegy, akkor váljon sóvá, és váljon világossággá. Tudjátok, a sötétben lévő ember számára nagyon nagy segítséget jelent, amikor meglátja azt, hogy hol van. Pál apostol azt mondja, hogy az az Isten, aki valamikor szólt, hogy legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. És ebben a világosságban látjuk meg önmagunkat úgy, amilyenek vagyunk, és ebben a világosságban látjuk meg a cselekedeteinket, látjuk meg a környezetünket, az életünket. Amikor én hitetlen voltam és a világi életet éltem, azt gondoltam, hogy az a természetes. És amikor Isten világosságot gyújtott a szívembe, akkor én is felismertem, hogy nem is olyan természetes ez. És nem is olyan jó, mint amilyennek gondoltam. Na, ezt akarja az Isten elvégezni általunk. Tőlünk függetlenül is meg tudná tenni, mert Jézus azt mondja, hogy a kövek is tudnának beszélni, meg ő mennyei angyalokat is tudna küldeni, de ő meg akar tisztelni bennünket ezzel a feladattal. És ezért hadd mondjam ezt, hogy a legnagyobb bizonyságtétel az, amit magunkból adunk. Nem amit megtanultunk és kimondjuk, hanem ami belőlünk sugárzik, ami belőlünk ered. Mi magunk legyünk sóvá az emberek között. Mi magunk legyünk a világ világosságává, hogy ott, ahol élünk, ott fény vegyen körül bennünket, és az emberek ebbe a fényben látóvá váljanak. Segítsen erre a jó Isten, hogy ezt a küldetést tudjuk betölteni. Amen.
Pedig Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljük el a 252-es számú ének első, második, majd ima után a harmadik, negyedik versét. Tehát a 252-es számú éneket keressétek ki.
Világosságom vagy, Uram, üdvömet benned látom. Nem bánt már gó... Erődnek árja támogat, míg földi úton járom. Nem bánt már gond és élelem, mit áthat ember én nekem. Ezen a gonoszság, hogyha támad rám, fenyeget enyeléssel. Én, Uram, védelmemre kér, helyettem küzd a vészel, megvéd az Sátán ellen mindig győz, szabaddá tesz a bűntől.
Jó Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk most előtted, amikor a te igéddel megszólítasz bennünket, és arra irányítod a figyelmünket, hogy te egy küldetést bíztál ránk, amit nem mindegy, hogy hogy töltünk be, hogy mi élhetjük ugyan itt a közösség, gyülekezet közösségében, az egyházban a mi életünket, az elkülönült életünket a világtól, de ez önmagában kevés. Nekünk világítókká kell válnunk, nekünk sózóvá kell lennünk. Add, Uram, hogy be tudjuk tölteni ezt a küldetést, tudjunk olyan befolyást árasztani a környezetünkben élő emberek felé, és tudjuk nekik jelenteni azt, mint a te eszközeid, hogy téged megtaláljanak, és egy olyan életet akarjanak ők is élni, mint amit előttük bemutatunk. Áld meg az életünket, áldjál meg bennünket törekvéseinkben, szándékainkban, hogy mindig tisztább és tökéletesebb életet tudjunk sugározni, bemutatni. Tudjon úgy fényleni a mi világosságunk az emberek között, hogy amikor ezt lássák, akkor támadjon fel a szívükben a vágy, hogy ők is így éljenek. Add meg, Urunk, ezt a kegyelmet nekünk, és segítsél, hogy lehessünk így a Te eszközeid. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.
Amen.
Csak egyet kérek, Istenem, Jézusért add meg nékem, mellette töltsessem ívem, időm és teljes éltem, házadnak tiszta fényében, választott néped üdvében, gyönyörködjék a lelkem. Szívemnek lelköd öröme, hadd éret híven szolgál, hadd dicsérhetlek szüntelen, jobb minden földi jónál, mert Te vagy Isten védelmem, és sziklavárom én nekem, és biztos menet
Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.
Amen.